Rövidesen módosítják a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvényt. Mit gondol, hogy vajon mi az oka annak, hogy éppen most kerül sor ennek a módosítására? Eddig nem volt ez aktuális?
Ez eddig is aktuális volt, a rendszerváltást követően nem sokkal született ez a törvény. Na most ebben a törvényben egy vallási felekezet vagy egyház elismerésének kritériumaként meghatároztak 100 főt, hitelveket és szabályzatot. Tehát ez a 100 fő, ez annyira gyenge kritérium, hogy gyakorlatilag, hogyha kimegyek egy buszmegállóba a nyugati elé egy papírral, 100 főt minden további nélkül össze tudok gyűjteni.
94-ben ezt nem látták, vagy ez nem volt világos, hogy ez nagyon alacsony szám?
Azért nem volt világos, az akkori történelmi helyzetben gondolkodunk, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Egészen 89-ig ugye az egyházak el voltak nyomva, vallásüldözés volt. Ehhez képest a törvényhozó arra törekedett, hogy a vallásszabadságot a diktatúrát követően minél szélesebb vallásszabadságot biztosítson a vallásos közösségeknek, és ennek jegyében született egy ilyen úgymond idézőjelben gyenge kritérium, vagy alacsony kritérium, hogy pontosan azok a csoportok, akik vallásos tevékenységet akarnak gyakorolni, ezt a lelkiismeret és vallásszabadságra hivatkozva, vagy ennek jegyében megtehessék. Az akkori történelmi helyzetnek ez felelt meg. Időközben viszont a gyakorlat másképp alakult, ebbe a halmazba bekerültek olyan csoportok is, akik tényleges vallási tevékenységet nem folytatnak, hanem anyagi hasznok és előnyök érdekében az egyházi státuszt használják föl, hogy gazdasági előnyöket élvezzenek. Mik ezek a gazdasági előnyök? A vám és illetékmentesség, az egyházak ugye kapják a közfeladat ellátása után az állami normatívát, illetve az 1%-os felajánlás. Ma több száz egyház halmazában nézve számos olyan csoportot találunk, akik csak színlelésből használják az egyházat, ugyanakkor a gazdasági előnyök szerzése miatt vagy céljából igényelték az egyházi státuszt. Tehát mondok egy példát, hogy van olyan egyház is, amelynek a céljai között szerepel jégpálya üzemeltetése. Tehát én nem hinném, hogy ez kifejezetten vallásos feladat lenne.
Pusztán jogi eszközökkel lehet majd ezt korlátozni, szabályozni és a megfelelő mederbe terelni?
Azt gondolom, hogy igen. Ha az európai példákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy bár az egyházaknak a szabályozását mindig az állam és az egyház kapcsolatának viszonylatában kell értelmezni, ebben a vonatkozásban ugye Európában bizonyos szóródást látunk, ugyanis van, ahol ezt tehát konkrétan szabályozzák, van, ahol pedig a semlegesség jegyében tartózkodnak bármiféle kritériumnak a meghatározásától.
Ennek a jelenlegi törvénynek a bírálói nagyon sokan azt mondják, hogy túl liberális. Ez az egész törvény úgy, ahogy van, rossz, vagy csak vannak bizonyos pontjai, amik rosszak, és amin változtatni kell?
Törvény alapvetően jó. A hozzáfűzött jogalkotói reményeket beváltotta, és ezzel nincs semmiféle baj, hanem a törvény gyakorlati alkalmazásával van probléma, mégpedig abban a tekintetben, hogy megjelentek olyan csoportok, akik, mint ahogy az előbb mondtam, gazdasági érdekek mentén használták föl, és éltek vissza az egyházi státusszal. Tehát a törvény alapvetően jó, alapjaiban nem is fog változni, ugyanis vannak alkotmányosan kimondott tételek, az állam és az egyház elválasztása, a szabad vallásgyakorlás, tehát ezeken a pontokon nyilván nem fog változni a törvény, mert hiszen ezek alkotmányos alapjogok. Viszont a konkrét gyakorlat oldaláról, hogyha nézzük a kérdést, akkor azon a ponton viszont a jogtalanságok és jogi visszásságok kiszűrése, illetve megakadályozása érdekében ma már 2011-re szükségszerűvé vált, hogy bizonyos pontokon igazítsanak rajta.
Nagyon sokat halljuk mostanában ezt a kifejezést, hogy üzleti egyházak. Mely egyházak azok, amelyek üzleti alapon szerveződnek? Ezt miért nem lehet kimondani? Ezzel megsértenénk valakit, vagy nem tudunk jó példát mondani rá? Vagy mi az oka ennek, hogy úgy nagy általánosságban beszélünk üzleti egyházakról, de konkrétumokat nem tud a közvélemény sem?
De tud. Például nemrég látott napvilágot az elmúlt hónapokban, hogy éppen a biciklisek egyháza van megszületőben. Nem akarom őket vádolni, tehát konkrétan nem tudom, hogy anyagi haszon, vagy mi indítatta őket ennek az egyháznak a megszervezésére. Tehát lehet ezeket nevesíteni. Viszont a jogalkotó, amikor a jogalkotási folyamatot elindítja, előtte ugye megvizsgálja az adott területnek a helyzetét. Jogalkotási szempontból, társadalmi, szociológiai, statisztikai szempontból, egyebek szempontjából. És tehát például, hogyha nézzük az APEC-nek a listáját az 1%-os felajánlásokról, akkor onnan is már szinte minden különösebb szakértelem nélkül ki lehet szűrni, akár név alapján is, hogy melyek azok az egyházak, ahol igenis fölmerül a gyanú, hogy ezek nem biztos, hogy hitéleti tevékenységet végeznek. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a jogalkotó természetesen nem ilyen hasraütésszerűen lista alapján szúrja ki ezeket, hanem más információk alapján merül fel bennük a gyanú. Tehát alapvetően a jogalkotónak nem az a szándéka, hogy az emberek indítatásait, ilyen irányú indítatásait megakadályozza. A jogalkotónak alapvető szándéka egy, hogy a gazdasági visszaéléseket megakadályozza. Ez közérdek, és a közérdek szempontjából ez igenis fontos. Másrészt pedig a pályát vagy a területet le kell tisztítani, tehát meg kell tisztítani, inkább így mondanám helyesen, tehát meg kell tisztítani. Elválasztani azokat, hogy azok az egyházak, ugye a történelmi egyházak, akik több évszázadra visszamenően a tevékenységükkel igazolták a hitelességüket, a társadalmi súlyuknak megfelelő kategóriák, jogi kategóriákat kapjanak, és olyan szervezetek, akik meg nem is akarnak eleve egyházak lenni, ők is megkaphassák a szándékaiknak leginkább megfelelő jogi formát. Tehát legyen az felekezeti vagy vallási közösség, vagy legyen az pusztán egyesületi forma. Tehát a biciklisek egyházával sincs nekem semmi bajom, de nem biztos, hogy egy kalap alá kell vonni a biciklisek egyházát a katolikus egyházzal.
Ez az egyház szó nem jelent valami többet? Mert hogyha biciklisek közössége vagy egyesülete, azt értem, de mitől egyház az egyház?
Ez az, mitől egyház az egyház, tehát abszolút jogos a kérdés, tehát mindenek felőtt céljában. Az egyház alapvetően, ugye, hogyha nézzük az egyház célját, az emberek hitéleti tevékenységének a szervezése, és főként ugye az egyház nem pusztán egy társadalmi szervezet, hanem egy olyan közösség, amely alapvető értékeket, olyan értékeket képvisel, amelyeket transzcendensnek mondjuk, mivel az evilági tapasztalatainkat is meghaladja.
Mit gondol, hogy hitelveket lehet jogi szempontból vizsgálni? Ez nagyon furcsa.
A hitelvek tekintetében alapvetően ugye az államnak semlegességet kell képviselnie, és nincs joga hitelveket felülbírálni, illetve megítélni, hogy ez az, amaz meg nem az. Ez az alap, amiből ki kell indulni. Viszont azért mégsem zárható ki az, hogy bíróság, tehát alapvetően a polgári peres eljárásban ugye a bíróság, amikor a tárgyalás vagy az eljárás folyamán, amikor olyan szakkérdéshez érkezik, ami speciális szakismereteket igényel, szakértőket hív. Tehát ez most is így van. A bíróság önmagában nem jogosult eldönteni vallási tételek valóságát vagy hamiságát.
Tehát, hogyha valaki mondjuk szeretne bejegyeztetni egy egyházat, akkor ugyanúgy, mint ahogy egy orvos szakértő véleményét kikéri a bíróság, kikéri mondjuk egy teológus így véleményét
van.
Is.
Igen, tehát egy szakcsoport, tehát egy szakértői csoportnak a véleményét, tehát ennek semmi akadálya nincs, kikéri, és ez alapján dönt.
Jövőre életbe lép az új egyházi törvény, hogyan fog az egyházak élete megváltozni?
Az egyházi kategóriában elsősorban tehát a történelmi és hagyományos egyházi és vallási közösségek fognak majd tartozni, mégpedig a következő kritériumok alapján egyrészt az őshonosság, tehát hogy mióta működik Magyarországon, aztán a létszám és az egyházi tevékenység, illetve a hitelvek alapján kerülhetnek be majd az egyes egyházak ebbe a kategóriába. A következő kategória pedig a vallási közösségek lennének, vagy lesznek majd. Itt megint a honosság, mint alapvető kritérium jön majd számításba, ami 20 év. A létszám, ami egy kisebb létszám kategóriát tartalmaz, amit konkrétan most egyelőre nem tudunk. A hitelvek, illetve az egyházi tevékenység szintén. Akkor mi a különbség a kettő között? Az, hogy itt a második esetében, tehát az elismert egyházak, illetve tehát itt a vallási közösségek tekintetében egy mérsékeltebb kritériumrendszer látszik kibontakozni az előzőhöz képest. És végül pedig a vallási egyesületekről kell szót ejtenünk, mint a rendszernek harmadik alkotójáról, amit viszont nem ez a törvény, a születendő törvény fog szabályozni, hanem az egyesület, tehát most is meglévő és hatályban lévő egyesületi törvény. Ebbe pedig azok a szervezetek kerülnek majd be, amelyek nem akarnak vagy nem tudnak se az egyházi kategóriával, se a vallási közösség kategóriájával élni, hanem a természetüknek leginkább megfelelő egyesületi formában való működés.
Vállalkozna egy olyanra, hogy mondana a mai tudása szerint mindegyikre egy-egy példát, hogy ki hová kerülhet ebben a rendszerben?
Nyilvánvaló, hogy a történelmi egyházak, tehát így a katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó felekezet nyilvánvalóan az első kategóriába fog kerülni. Vallási közösségek vonatkozásában el tudom képzelni, hogy ebbe a második kategóriába, mint vallási közösség kategóriájába bekerüljenek a metodisták, a baptisták, a pünkösdisták, vagy az ortodox egyházak, amelyek szintén ugye Magyarországon, tehát több ugye szerb ortodox egyház, tehát vagy akár az unitárius egyházam, ahol egy kisebb létszámmal találkozunk. És aztán vallási egyesületek, az pedig egy rendkívül tág kategória, tehát abba akár még az előbb említett biciklisek egyháza is simán belefér. Így viszont ebbe a rendszerbe mindenki az őt megillető és társadalmi súlyának megfelelő helyre kerül.
Hova kerülhetnek mondjuk a magyarországi muszlimok, hiszen ők nincsenek olyan sokan?
Nagyon is időszerű a kérdés, úgyhogy a vallási egyesületek kategóriájába, tehát leginkább abba férnek bele.
Csupán a létszámuk miatt, hiszen ha a történelmüket, meg a hagyományukat, meg a hitelveket nézzük, akkor a történelmi egyházak között lenne a helye.
Igen, de ezeket a kritériumokat a Magyarország viszonylatban kell vizsgálni. Tehát ahhoz, hogy ebbe az első kategóriába bekerüljön, ahhoz a muszlim egyháznak 100 éve már legalább itt kellene lenni, és minimum 25 ezer fővel kell rendelkeznie. Több mint valószínű, hogy ezek nincsenek meg, de az is lehet, hogy maguk a muszlimok nem akarnak egyházak lenni, hanem az ő számunkra leginkább a vallási egyesület formájában való működés felel meg, hiszen hogyha az elismert vallási közösségeket nézzük, ahhoz is konkrét meghatározott létszám szükséges, illetve 20 év honosság.